Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, foglaljuk el helyünket, és Isten tiszteltünk elején énekeljük azt az éneket, ami a kivetítésen van, Szentlélek jöjj, lobogol lánk.
Szentlélek jöjj, lobogol lánk, Szentlélek jöjj, a világban, Szentlélek jöjj, viharos szél, jöjj, áradt szél.
Szentlélek jöjj,
Szentlélek jöjj, lobogol lánk, Szentlélek jöjj, a világban, Szentlélek jöjj, viharos szél, jöjj, áradt szél. Jöjj el élő észfajbás, jöjj a szívünk téged vár, jöjj ne légyünk kéreztben, jöjj te gyermekben. Szentlélek jöjj, lobogol lánk, Szentlélek jöjj, a világ vár, Szentlélek jöjj, viharos szél, jöjj árad szél.
Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz, élő, bennünket szerető Isten. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Jakab leveléből olvasom a 19. verstől. Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja Isten igazságát. Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és minden gonoszságot. Szeliden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy benne csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki tükörben nézi meg arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgy, hogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, azt boldoggá teszi cselekedete. Idáig a felolvasott igeszakasz, imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, hálát adunk neked azért, hogy itt lehetünk most ezen a vasárnapon. Hálát adunk azért, hogy a te igéd ma is megszólít. Sőt, ma is figyelmeztet, és arra figyelmeztet, hogy mi mindent csinálunk rosszul. Uram, te ismersz bennünket, látod az életünket, látod a hibáinkat, a bűneinket. Urunk, bocsáss meg mindazt, amit rosszul tettünk. Szeretnénk ma is a szabadság tökéletes törvényébe beletekinteni. A te ígédbe, mely visszatükrözi, hogy jól vagy rosszul élünk el. Uram, add, hogy ebben a tükörben tisztállássuk magunkat. Lássuk a bűneinket, a hibáinkat. Azért, hogy ebből megtérve tudjunk a te utadon járni. Köszönjük, hogy ma is szólsz hozzánk. Kérünk, szent lelked által légy itt ezen az Isten tiszteleten. Vezess a szívünket, vezess a gondolatainkat, hogy egyre közelebb kerüljünk te hozzád. Így áld meg ezt a mai Isten tiszteletet. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetésre készülve énekeljük a 794. dicséretnek az első és második verszakát, közben a gyerekek Rubin nénivel átmehetnek gyerekfoglalkozásra. 794. dicséret, Jézus, te égi szép, tündöklő égi nép.
Jézus, te égi szép, tündöklő
az alapigéjét Márk evangéliuma első részéből olvasom, 14-től a 20-ig terjedő verseket. Miután Jánost fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette Isten evangéliumát. Beteljesedett az idő, és elközelített az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amikor a galileai tenger partján járt, meglátta Simont és Andrást, Simon testvérét, amint hálót vetettek a tengerbe, mivel halászok voltak. És így szólt hozzájuk Jézus: kövessetek engem, és én emberhalászokká teszlek titeket. Erre azok a hálókat otthagyva azonnal követték őt. Amikor egy kissé továbbment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát és Jánost a testvérét, amint hálókat rendezgették a hajóban. És azonnal elhívta őket, azok pedig apjukat, Zebedeust, a napszámosokkal együtt a hajóban hagyva, elmentek ő utána. Idáig a felolvasott ige szakasz, de előtte egy picit korábbról szeretném kezdeni a történetet. Mert hogy Isten tiszteleteken a Biblia nagy átfogó történetét tekintjük át. És ebben a nagy átfogó történetben, ebben a nagy metanarratívában már eljutottunk a babiloni fogságig. Mert hogy Isten az ő kiválasztott népét mindig vezeti, oltalmazza, védi, nagyon sokszor figyelmezteti. Évszázadokon keresztül figyelmeztette őket a tiszta, szent életre, az Istennel való szövetségnek a megtartására. Proféták nagyon sokat beszéltek arról, hogy Isten meg fogja büntetni azt a életet, amit ők élnek. Azt a gonoszságot, azt a bálványimádást, azt a hűtlenséget Isten felé, és nem hallgattak a proféták szavára. És ekkor történt, hogy az északi ország részből az asszírok fogságba vitték Izrael népének a nagy részét. Aztán jöttek újból a proféták, figyelmeztették ki Júda népét, de ők sem hallgattak a profétákra. Nagyjából száz évvel később aztán az asszírok vitték el fogságba Júdából és Jeruzsálemből az emberek nagy részét. Két csoportba, közben a proféták figyelmeztették őket újra és újra, de nem hallgattak a profétákra. És eljött az idő, ott voltak Babilonba, a fogságba. Feltették a kérdést maguknak is, hogy hogy lehet, hogyha mi Istenünk, hatalmas Isten, akkor miért nem védett meg bennünket? És a proféták hozták Isten üzenetét a fogságban is. A ti bűneitek miatt van ez. De ugyanúgy ott volt az ígéret is. Isten népét megint bűnbánatra hívták, hogy térjenek meg, és haza fognak jutni a fogságból. A fogságban alakult ki a heti rendszeres zsinagógai istentiszteletnek a gyakorlata. Összejöttek hétről hétre, gyerekeket már olvasni tanították, tanulmányozták a proféták írásait, Mózes könyveit, és egy hatalmas birodalomban, ahelyett, hogy beleolvadtak volna a többi nép közé, sokkal inkább megerősödött az identitásuk. Megtanulták újra azt, hogy csak Istenben bízhatnak. Más reménységük nem volt, hogy hazatérjenek. De bíztak Istenben. Tehát elkezdték sokkal komolyabban venni az Istenhez tartozást, a vele való szövetséget. Nem voltak hajlandók meghajolni a bálványok előtt, és nekik áldozatot bemutatni. Minden nap többször is imádkoztak, Jeruzsálem felé fordulva, mert bíztak abban, hogy újraépül majd jeruzsálemi templom, hogy Isten újra megmutatja az ő hatalmát és dicsőségét, hogy szabadulni fognak a fogságból. És aztán a babiloni birodalmat felváltották a perzsák. Legyőzték őket, és Círus perzsa király engedélyt adott a zsidóknak, hogy hazatérjenek Jeruzsálembe, hogy újraépítsék a várost. Az emberek, a zsidók nagy része szerteszét maradt a birodalom különböző részein, egy kisebb csoport volt az, aki hazatért. És nagyon elkeserítő volt egy teljesen lerombolt városba visszatérni. Esdrás és Nehémiás könyve szól arról, hogy mégis felépítették a templomot, felépítették a várost, Isten ebben segítséget adott nekik, hogy harcoltak, küzdöttek azért, hogy ezt meg tudják tenni, és újra szentelték a templomot. Aztán folytatódnak tovább, ahogy mennek a századok, a perzsákat felváltotta a görög birodalom. Nagy Sándor elfoglalta azt a részt is. Aztán a görög Nagy Sándor után ez a birodalom szétesett. Négy részre szakadt, és a római központtal erősödött meg újra a földközi tenger körüli világbirodalom. A rómának az volt a célja, hogy egy egységes birodalmat építsen, egységes kultúrával, és egységes vallással, egységes jogrendszerrel. És hát nyilván ennek a vallás nagyon jelentős része volt. És ezért volt az, hogy Krisztus előtt 167-ben a jeruzsálemi templomban valami borzasztó dolog történt. Kidobták a templomnak a felszerelését, Zeus szobrot állítottak oda, disznót áldoztak a templomba. Iszonyú dolog volt, borzasztóan elkeserítő. És egy papot, Mattatiást arra köteleztek, hogy a templomban mutasson be áldozatot Zeusnak. És ő nem volt erre hajlandó, hanem fegyvert ragadott, megölte azokat, akik ott áldozatot akartak bemutatni, megölte azokat a rómaiakat is, akik ellenőrizték, hogy rendben folyik-e itt az áldozat, és utána kimenekült a fiaival a pusztába. Ők voltak a makabeusok. És elindult egy lázadás, amiben azt lehet látni, hogy a hihetetlen nagy túlerővel szemben ők több csatát megnyertek. Hiába volt egy nagyon kicsi, kis maroknyi nép, mégis Isten sikereket adott nekik, győzelmet adott nekik. És három évvel később újra bevonultak Jeruzsálembe, újra szentelték a templomot. A római birodalomnak a fennhatósága továbbra is maradt, de vissza tudták szerezni a templomot. Az embereknek a szívében ennek az emléke nagyon erősen élt. Mire eljutunk Jézus koráig, sok minden formálódott. Aztán a makabeusoknak az utódai lettek a főpapok Jeruzsálemben. És azt látjuk, hogy amennyire ragaszkodtak ők Istenhez, az utódok már egyre kevésbé. Izrael népében négy nagyobb irányzat alakult ki. Voltak köztük a szadduceusok, akik keresték a kapcsolatot a görög kultúrával. Próbáltak beilleszkedni a társadalomba. Érdekelte őket a görög filozófia, politikai hatalomra is törekedtek. Ugyanakkor valamennyire őrizték a zsidóságukat, fontosnak tartották Mózes 5 könyvét, de a próféták írásait, a többi írásokat, ószövetségi szövegek azok már nem. Valahol próbálták összeegyeztetni, modernizálni az ő zsidó kultúrájukat az akkori görög kultúrával. Aztán ott voltak a farizeusok, akik hittek abban, hogy a messiás akkor jön el, ha felkészült népet talál. Ezért náluk nagyon-nagyon nagy hangsúly volt azon, hogy a tiszta életen, a szent életen, a törvény betartásán. És az volt a céljuk, hogy az ő gondolkodásuk, a törvény szerinti tiszta életet, ezt úgy átvigyék az emberekre, hogy megújulást hozzanak az egész népben, hogy mindenki e szerint éljen. És az alapparancsolatokat még nagyon sok másik törvénnyel, tiltással, parancsolattal körbebástyázták. Valahol ezt az egészet túlzásba is vitték. De ők ezt mind jó szándékból tették, mert hűségesek akartak egyébként. Aztán ott voltak az esszénusok, akik szintén egy nagyon tiszta életre törekedtek, kivonultak a társadalomból, egy külön kis társadalmat hozva létre, ahol tényleg csak Istennek éltek. Aztán volt még egy egész vadcsapat, a zéloták, szikáriusok, akik viszont a fegyveres győzelemre készültek. Azt várták, hogy jön majd egy harcos messiás, mint ahogy a makabeusok összefogták az embereket és csatára nyertek. Ők egy olyan messiást vártak, aki majd előzi a rómaiakat. Tört hordtak a köldösük alatt, néha partizán akciókra voltak képesek. Volt olyan, ha láttak egy egyedül kószáló római katonát, akkor ha nem volt rá tanú, akkor szívból nélkül leszúrták. Tehát ezek a csoportok voltak Izrael népében, és alapvetően jellemző volt mindenkire, hogy várták a messiást. Ott éltek már Jeruzsálemben, tudtak áldozatot bemutatni a templomban, szabadon imádkozhattak, de mégis a rómaiak uralma alatt, akiket nagyon gyűlöltek. Vártak egy szabadítót. Vártak a messiás, várták azt, akiről régen a proféták írtak. Ézsaiás, Jeremiás, hogy új szívet adok, hogy új szövetségeket kötök a népemmel, és hogy majd eljön a messiás, aki mindezt elhozta. És erre vártak az emberek. És akkor Augustus uralkodásának 31. évében megszületett egy kisgyermek, akiről csak kevesen tudták, hogy ő valójában ki. Az igazi változások akkor kezdődtek, amikor ő 30 éves lett, megkeresztelkedett. És a Biblia nagy történetének itt most akkor elérkeztünk a 4. fejezetéig. Eddig szó volt arról a dráma elméletről, hogy először is Isten létrehozta ezt a világot, aztán a drámai konfliktus volt a bűneset, amikor minden elromlott, és akkor a 3. fejezetet vettük nagyon hosszan végig. Az egész ószövetségünk arról szól, hogy Isten népe készül arra, hogy eljön majd egyszer a messiás, és elérkeztünk a 4. fejezeté, és ennek azt a címet adták, hogy a király megérkezik. Jézusnak az életében eljött az a pont, amikor elment keresztelni a Jánoshoz, a Jordán folyó mellé, és megkeresztelkedett. És ekkor Isten megszólalt a mennyből, hogy ez az én szeretett fiam. És Isten szent lelket töltötte őt be. Egy galamb formájában leszállt. És ez Jézus küldetésének a valós kezdete. Mindjárt utána az Isten szent lelke kivitte őt a pusztába 40 napra. Imádkozott, böjtölt. Mikor már nagyon elfáradt, nagyon megéhezett, kísértette őt az ördög, hogy változtassa a köveket kenyérré. Bizonyítsa be, hogy ő Isten. Tegye meg azt, amire neki szüksége van, hiszen éhes volt már 40 nap után. Hogy Neki adja az ördög a világ összes hatalmát, ha leborul előtte, hogy ugorjon le a templom párkányáról, bizonyítsa mindenkinek, hogy ő az Isten. Tulajdonképpen egyik se lett volna rossz, de mindegyikben ott van, hogy az ördög akar valamit, akkor az gyanús, akkor azt nem szabad. Jézus tudta, hogy ő erre a hangra nem hallgathat. Visszatért a pusztából, és Názáretbe, és a galilai városságba, és mindez nagyjából abban az időben történt már, amikor Jánost bebörtönözték. János Jézusnak az unokatestvére volt, egyben útkészítője is, mint próféta. János hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. Tehát Isten országának a közelségét hirdette. Bátran megmondta Herodesnek is, hogy erkölcsel életet él, azzal, hogy a testvérének a feleségét vette el. És nagyjából János bebörtönzésének az idején kezdett Jézus tanítani és gyógyítani. Mind a ketten megtérést hirdették. De picit egy árnyalatnyi eltérés azért volt benne. János mindig Isten haragjára figyelmeztetett. Azt mondta, kiáltó szava hangzik a pusztában, készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. Minden völgyet töltsetek fel, minden hegyet, halmot hordjatok el, a görbe út legyen egyenessé, a göröngyös simává, és meglátja minden halandó az Isten szabadítását. Miről van itt szó? Nyilván nem fizikai útépítésről, hanem arról, hogy lelkében, ami rossz, azt rombolják le. Ami hiány, azt töltsük be. Az Istennek való engedelmesség útja, azt építsük meg. A sokaságnak, amely kiment hozzá, hogy megkeresztelkedjék, ezt mondta. Ti vipera fajzatok, kifigyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől. Teremjetek hát megtérhéshez méltó gyümölcsöket. A fejsze pedig már a fák gyökeré van, ezért minden fa, ami nem terem gyümölcsöt, kivágatik és tűzre vettetik. És látjuk azt, hogy János, amit mondott, az nagyon kemény beszéd. Istennek az ítéletére figyelmeztet. És akkor kérdezték Jánostól, hogy mit tegyünk? Azt mondta, és azon gondolkodtak, hogy ő-e a Krisztus? Ő-e a Messiás? János azt mondta, hogy én vízzel keresztellek, de aki eljön, erősebb nálam. Arra se vagyok méltó, hogy a sarulya szíját megoldjam. Ő majd szent lélekkel és tűzzel keresztel. És eljött Jézus, és ő is a megtérést hirdette. Amikor Jézus beszélni kezdett, azt mondta az embereknek, beteljesedett az idő, elközelített az Isten országa. Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban. Azt látjuk, hogy néha talán egy picit kevésbé hangsúlyos az ítélet, mint Jánosnál. Sokkal erősebben jelenik meg Isten szeretete, gyógyítása, helyreállítása. Jézus elsősorban Isten kegyelmét, szeretetét hirdeti meg. De nála is megjelenik az ítélet. Az ítélet mindazok felé, akik Isten szeretetét visszautasítják. Aki nem irgalommal és szeretettel fordulnak az elesettekhez, a bajban lévőkhöz, aki nem cselekszi az Atya akaratát, az ítélet alatt van. Tehát látunk itt azért egy pici hangsúlyeltolódást, de a lényeg ugyanaz. Nagyon hangsúlyos volt még az a pillanat, amikor Jézus megállt a názáreti zsinagógában, felolvasta Ézsaiás tekercséből, a 66. részből azt a szakaszt, hogy az Úrnak lelke van rajtam. Felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Azért küldött, hogy szabadulást hirdessem a foglyoknak, a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. És Jézus azt mondta, hogy igen. Ez történik most. Amit Ézsaiás próféta régen megírt, az Úrnak lelke van én rajtam, most teljesedik be mindaz. És Jézus arra hívja az embereket, hogy térjenek meg, hogy higgyenek ebben az örömhírben. Mi ez az örömhír? Az, hogy Jézus hatalommal, isteni hatalommal megérkezett ebbe a világba. Azért jött, hogy Isten szétszélet népét összegyűjtse. megtérésre hív bennünket ma is. Volt olyan időszak a református egyházban is, amikor nagyon sokat beszéltek a megtérésről. És ma ez kevésbé divatos fogalom. Mert arról szól, hogy higgy Jézusban, fogadd el az ő igazságát, keresd az ő útját. Ehelyett mindenki ma sokkal inkább a saját spirituális útját keresi. Illik erről úgy gondolkodni, hogy ezek egyenrangú lehetőségek. Egyformán el kell fogadni minden szép és jót, vagy jónak látszó dolgot, valamint minden ilyen irányzatot, lelkiséget. Mert mindegyikben van valami jó. A buddhizmusban is meg lehet keresni a szépet és értékeset, a Krisna tudatban, és a többi mindenben. Mazsolázzuk ki azt, ami jó, és akkor az egészből gyűrünk egy mai modern vallást. Személyre szólót, mert beleválogathatod azt, ami neked kedves, nem kell hinni abba, ami neked nem szimpatikus. Jézus megtérése hív bennünket ma is. Ő az egyetlen út. Nem egy jó út a sok lehetséges jó út között, hanem az egyetlen igaz út. A megtérés azt jelenti, ha letértél Krisztus útjáról, tér vissza hozzá. A megtérés ma is egy határozott döntés Jézus mellett. Hogy igen, ő hozzá, az ő csapatába akarok tartozni. Valakinek az életében ez egy pillanat, amikor valamit megért Isten szeretetéből, egyszer csak rájön, hogy igen, nekem Krisztust kell követnem. Van akinek az életében nincs egy ilyen hirtelen pillanat, inkább egy folyamat, hogy egyre inkább, egyre több dolgot megért Istenből. Egyre inkább kiformálódik benne az, hogy igen, én Krisztushoz akarok tartozni. Hogy nekem ő fontos, hogy én járni akarok az ő útján. De a megtérés csak egy út kezdete. Krisztus követése arról szól, hogy napról napra oda teszem a szívem, oda teszem az életemet Isten elé. Hogy kész vagyok keresni az ő utait, az ő akaratát. Kész vagyok tenni is mindazt, amire ő hív. És ez sokszor alázattal, sokszor lemondással jár. Ettől kezdve nem élhetünk úgy, mint mindenki más. Nem az a standard, hogy mások, más jó emberek hogy élnek, mi is ahhoz igazodunk. Az az alap, az a standard, az a minta, hogy Isten mit vár el tőlünk. És ez igenis sokszor lemondással jár, elengedéssel, megbocsátással, akkor is, ha nehéz. Beteljesedett az idő, mondja Jézus. Itt van az a pillanat, amikor átadhatod magadat, a szívedet, az életedet teljes valódak Jézusnak. Ő eljött értünk, meghalt értünk, vállalta a bűneink büntetését. Azért jött, hogy őt követve új életet kezdjünk. Ennek a lehetősége ma, itt és most még nyitva áll előttünk. Ma Isten hív, szólít, hogy te is légy Krisztus követője. Eljön majd az az idő, amikor ez a kapu bezárul. Amikor már késő lesz. Lesz egy pont, amikor Isten már ítéletet hirdet, utána már nincs változás. De a mi életünkben is eljöhet már az az idő, amikor egyre inkább eltávolodunk Istentől, amikor már nem halljuk az ő hangját. Amikor már késő igent mondani. Jézus első követői halászok voltak. Simon, András, Jakab és János. Nekik mondta először Jézus, hogy hagyjatok ott mindent, és gyertek, kövessetek. Ők nekik mondta, hogy legyenek a közül követői. Krisztus követése azt jelenti, nem élhettek úgy, mint eddig. Bizonyos dolgokat, szokásokat gyökeresen meg kell változtatni. Van, aki számára a megtérés ma is azt jelenti, hogy hagyja ott a munkáját. Ahogy Péterét. De általában ez a ritkább eset. Van egy ismerősünk, egy tipikusan erdélyi ember, aki mindig keményen dolgozott. Felépített egy komoly vállalkozást, sok pénzt keresett, de rabja lett a munkájának. Nem volt ideje magára, nem volt ideje a családjára. Mikor el akartak menni nyaralni, már összekészülöttek, nem sikerült, mert mindig jött valami telefon, valami sürgősen intézni való, Vártak, hogy na majd akkor holnap után sem már megint van valami. Dolgozott látástól Mikulásig. Amikor ő megtért, az azt is jelentette, hogy ott hagyta a vállalkozását. Hogy jusson ideje a családjára, a gyülekezetére, jusson ideje Isten ügyére. És azóta egyensúlyba került az élete. Nagyon hálás Istennek a családjáért, és azért, hogy tudott váltani. Hamarosan született még egy kisfiúk, és aki mindig Isten szeretetére emlékezteti őket, hogy igen, ő akkor született, amikor Isten megváltoztatta az életünket. Aztán van egy másik ismerősöm, Budapesten lelkésznő, aki eredetileg táncosnak készült. És egy profi táncos karriert hagyott ott azért, mert Isten őt a teológiára hívta. És a tánc megmaradt hobbinak. A lelkészi munka lett a hivatása. A megtérés nem jelenti mindenkinek azt, hogy ott kell hagynia a munkáját. De biztos, hogy mindenkinek jelent gyökeres változásokat az életében. Hogy mi az, amit Isten akar az életemben, mi az, amit nem jól csinálok. Ismerjük a tékozó fiú történetét. Idő előtt kikérte apjától az örökséget, messze földre ment, mindent elpazarolt. Eljutott a teljes elszegényedésig, és amikor már nem volt más lehetőség, a disznók vájúja mellett visszagondolt az atyai házra. Rájött, hogy mindent rosszul tett. Félelem, szégyen, bűntudat volt benne. És akkor hazaindult. Az apja irgalmas szeretettel, megbocsátással, nagy-nagy örömmel fogadta. Visszafogadta a családba, fiúi rangba. Tipikus megtérés történet. Ha valaki messze megy Istentől, hatalmas bűnöket követel, az Isten visszavárja. De ott van a tékozó fiú bátyja, aki mindig jó srác volt. Segített, dolgozott, engedelmes volt. Bízott benne, hogy idővel majd örökli az egész vagyont. Úgy gondolta magáról, hogy jó ember. Amikor hazatért az öccse, kiderült, hogy messze nincs benne az a szeretet, mint az ő édesapjában. Neki ugyanúgy megtérésre volt szüksége, hogy a szívében irgalom, szeretet és jóság legyen. Az az érdekes, hogy a jó embereknek sokkal nehezebb megtérni, mint azoknak, akik látványosan rossz útra tértek. Mert egy jó embernek van mire hivatkozni, hogy lám, én sok mindent jól csinálok. De a jó embereknek is ott a mérce, van-e benned az a szeretet, mint ami Isten atyai szeretete? Tudsz-e úgy viszonyulni másokhoz, mint Krisztus? A jó embereknek is megtérésre van szüksége. A történetben az atya, ahogy kiment a tékozló elé, ugyanúgy kiment az idősebb testvér elé is. Őt is hívta be az atyai házba. Ő ezt elutasította. Az atya mindkét gyermekét nagyon szereti. Ebben a példázatban az atyai szeretet Jézus szeretetét mutatja. Jézus elénk jött. Lejött értünk a mennyből. Szélesre tárta Isten országának a kapuját. Hív mindenkit. Amíg az egyik csoport úgy gondolja magáról, hogy velem minden rendben, alapvetően jó ember, az mindig azt gondolja, hogy neki nincs szüksége megtérésre. Pedig Isten irgalmára, szeretetére, Isten megbocsátására, a kemény szívűségünk miatt, a büszkeségünk miatt mindannyiunknak szüksége van. Mindannyiunknak szüksége van arra, hogy Isten irgalmas szeretete átmossa, tisztára mossa a szívünket. Jézus Krisztus és vele az Isten országa eljött ebbe a világba. És nyitva az ajtó, hogy hozzátartozzunk, hogy bekapcsolódjunk az ő országába. Amen. Igehirdetésre válaszul énekeljük a 794. éneknek a 3.-4. versét.
tisztíts meg helyesen, szentelj meg, hadd legyen fényedből fénysugár az életem. Igazol álljonál, ha legyen otthonál, világosságodra elérjen.
Imádkozzunk! Úr Jézus, arra kérünk mi is téged, hogy tisztíts meg teljesen. Szeretnénk a te utadon járni, és a te akaratodat. Belenézni abba a tükörbe, amit te tartasz elénk. Uram, segíts abban, hogy a bőti időszakban tudjunk erre figyelni. Mi az, amit jól teszünk, és mi az, amit nem? Mi az, ami a te akaratod az életünkbe, és mi az, ami nem? Uram, erre kérünk, hogy lelked által mutass rá a vétkeinkre, a bűneinkre, a hibáinkra. Uram, szeretnénk téged követni. Szeretnénk bekapcsolódni a téged követők közé, a te országodnak a polgára lenni. Uram, add, hogy tudjunk hűségesen járni a te utadon. Szeretettel, irgalommal fordulni másokhoz. Konfliktusokban bölcsen megállni. Nehéz helyzetekben benned bízni. Uram, kérünk azokért a gyülekezetünkből, akik betegek, akik nem lehetnek itt velünk. Te erősítsd őket, állj melléjük, adj nekik gyógyulást. Adj nekik erőt, hogy hordozzák a napi szenvedéseiket. Uram, vigyázz rájuk, oltalmazd őket. Köszönjük, hogy te velünk vagy, hogy rád bízhatjuk egész életünket. Kérünk az országunkért, kérünk ezért az egész világért, sok-sok konfliktusért, problémáért. Te adj bölcsességet a vezetőknek. Te adj fegyvernyugvásokat mindenütt. Uram, legyen áldásod mindannyiunkon. Amen. Álljunk fel, és mondjuk el együtt az Úr Jézus Krisztusról tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket és hallgassuk a hirdetéseket. Szeretettel hirdetem a rendszeres hétközi alkalmainkat, holnap konfi foglalkozás, kedden 6 órától alfa. Minden vasárnap Isten tisztelet alatt van gyerekfoglalkozás. És akkor az egyéb programok, hogy jövő vasárnap 30-án délután szeretnénk a gyülekezettel együtt színházba menni, Óbervárdba. Az ottani magyar nyelvű színjátszó csoportnak, hát minden évben fergetegesen jó színházi előadásuk van. Most már 10-valahányan jelentkeztünk, akik ott lesznek, lehet még feliratkozni a papírra. Azért kéne, hogy meg tudjuk előre rendelni a jegyeket. És akkor meg tudjuk beszélni, hogy ki az, akinek szüksége van arra, hogy autóval elvigyük. Tehát ez jövő vasárnap. Van 4 alkalom, ebből a vasárnap délutánira gondoltuk azt, hogy együtt megyünk a gyülekezettel. Nyilván akinek máskor jó, az mehet más alkalommal is. Hirdetem a kurziót, hogy május 22-től 25-éig, ez csütörtök estétől, vasárnap délutánig egy ilyen 4 napos lelki gyakorlat lesz Szombathelyen. Aki erre szeretne jönni, az jelentkezzen. Ez olyan, hogy ezt végig kell csinálni, tehát akkor egy pénteket ki kell venni szabadságnak. Erre lehet jelentkezni még. Hirdetem azt is, hogy virágvasárnaptól, április 13-ától már fent leszünk a templomtérben. Előtte majd valamikor szervezünk egy nagy takarítást, kertrendezést, ilyesmit, arra is szeretettel várunk majd mindenkit. Megvan a nyári táboroknak az időpontja. Július első hetében lesz a megszokott rendszerint gyerektábor elsőtől ötödik osztályosoknak itt a gyülekezeti terembe, itt a templomba. Július második hetében pedig a felsősöknek 6-tól 8. osztályosokig lesz egy hasonló napközis jellegű, tehát 8-tól 4-ig tartó gyerektábor, ugyanúgy itt a templomban. Hirdetek még egy programot, a plakátja is kint van. Május 30-án lesz egy nagy könnyűzenei koncert Szombathelyen, ez az a nap a sportcsarnokban. A plakáton kint van az 5-6 együttes, hogy kik lesznek. Fergetegesen jó szokott lenni, nagyon hangos, de nagyon fiatalok hajrá. Úgyhogy ezt is ajánlom mindenkinek, aki ezt szereti. Egy nagy-nagy dicsőítő koncert, tényleg nagy élmény részt venni rajta. Hirdetem még az adakozásnak a lehetőségét. Nagyon nagyok a gyülekezetnek a kiadásai, durván megemelték a gázszámlánkat is sajnos. Amikor megkaptuk az utolsó számlát, akkor így padlót fogtunk, tehát hogy amellett viszont kevés bevétele van a gyülekezetnek, ezért szeretettel kérem a gyülekezeti tagokat, hogy a lehetőség szerint támogassák a gyülekezetnek a rendszeres kiadásait a perzsai adományokkal. Lehetőség van arra is, hogy egyház fenntartói járulékot úgy fizessen valaki, hogy havi rendszeres összeget bankszámlára, 5-10 ezer forintot akár. Ez azért jó, mert hogyha minél többen benne vagyunk abban a körben, akik ezt rendszeresen fizetik, az tervezhetővé teszi a gyülekezetnek a rendszeres kiadásait, költségvetését, tehát ez is segítség. És záróénekként énekeljük a 287. dicséretet.
Hálába az Atya Istennek, mennek és földnek, szenteremtő lélek, és embereknek, gondviselő lélek, éltetőjének. Vedd mi hozzánk, Atyai szerelmét,
őrizze meg szíveiteket és gondolatétokat az Úr Jézus Krisztusban.